Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A modern karnevál Velencében megpróbálja felidézni ugye a régi szép időket. 1994-ben már volt karnevál, és Velence nem csak ilyenkor februárban ünnepelt, hanem rendszeresen a tengeri győzelmeket is megünnepelte. Ezért hát a karneválok városának is hívták egy időben. Amikor pedig nem volt éppen karnevál, mert Napóleon mondjuk betiltotta, akkor is voltak mindig mulatságok, még Ferenc József is volt 1869-ben inkognitóban egy kellemes kaszinóban, színházban, meg egy mulatságon. Minden esetre a karnevál ugye hagyományosan húshagyó csütörtöktől húshagyó keddig tart, de manapság már teljesen kitolták ennek az idejét, hogy a turisták minél nagyobb számban ide tudjanak jönni, és régen úgy kezdődött, hogy volt egy hatalmas parád és felvonulás, mindenki beöltözött, és a menet élén pedig ökrök voltak, és virágkoszorúba öltöztették, ezeket virágkoszorút raktak az ökrök nyakába, és a felvonuló tömeg elérte a Szentmárteret, oda vonszolták az ökröket, és a dózse szeme láttára egy széles pengélyű karddal egy csapással lefejezték az egyiket, majd a másik ökröt is. Hát manapság ugye állatvédelmi okokból, meg hát én is sajnálnám, hogy a szegényeket meg hogy néznek ki, hogy ott minden csupa vér, hát ezt a hagyományt nem élesztették fel, de a régi hagyományokat még azért megpróbálták egy kicsit modernizálni. Például a kis galamb röpte, van egy ilyen esemény, amikor megérkezik egy ilyen kis galamb, amit a Szent Márk templom haragtornyából leengedik ilyen káberről, de ez lényegében egy ilyen furcsa műgalamb, és ebből jön egy konfetti eső a tömegre, és a régi dologra emlékeznek, amikor a Szent Márk téren az egybegyűltek, levették maszkjaikat, és kórusban búcsúzkodtak. A Szent Márk téren egyébként nagyon-nagyon sok minden van, amikor a karnevál zajlik Velencében. Amikor ott voltam, akkor például egy léghajó volt a Szent Márk tér fölött, és egy akrobata, egy légtáncos táncolt úgy a léghajón, hogy fogta és leereszkedett a léghajó egyik részén egy ilyen kis kötélen, körülbelül olyan 15-20 méter magasan volt, de tényleg ott a tömeg feje fölött, aztán még lejjebb jött a léghajó, már majdnem súrolta az embereknek a fejét, akkor néha lekapta valakiről a sapkát, azt visszadobta, és akkor megint felemelkedett a léghajó, tehát tényleg fantasztikus dolog volt, mint hogyha egy óriási furcsa madár lett volna a fejünk fölött, és az játszott volna velünk. Hihetetlenül jól megcsinálták. Aztán vannak persze közös táncoktatások, és korábban a helyi önkormányzat díjazta azt, hogyha a helybeliek közül minél többen beöltöznek maszkba, úgyhogy még erre is írtak ki valami pályázatot, de nem is kell már kiírni, mert a helybeliek tényleg beöltöznek, és a turisták is, úgyhogy nem kell attól tartanunk, hogy ne lenne néhány színpompás király, vagy lovag, vagy hercegkisasszony, vagy bármi más, vagy ne lenne Casanova idézőjelbe személyesen ott a karneválom. Az állarc ugye a karnevál jelképe, a csőrös állarcról már beszéltem a műsorban, a klasszikus kalapról, a bautáról is, de nagyon érdekes, hogy az állarcot ugye csak erre az időszakra engedélyezték, pontosan azért, mert hogy a szerencsejátékosok, a különböző bűncselekményeket elkövetők is használták ugye az állarcot, úgyhogy korlátozták ennek a viselését, de a karnevál idején megengedték. Érdekes, hogy fenn is maradt jó pár írásbeli rendelet, például 1467-ből van egy olyan, hogy tilos a férfiaknak apáca zárdába úgy belépni, hogy állarcba vannak és nőnek álcázzák magukat. Állítólag ez komoly szokás volt, és ellenjavalt. A törvényeket persze, hogyha betartják, abban az esetben van csak eredménye, de újból és újból fel kellett hívni a jelenlévők figyelmét, hogy az állarc viselési időszak véget ért, a farsangot követően már nem lehet ezt megtenni, mert hogy még utána is Velencében nagyon sokan jártak maszkban, és a férfinő kapcsolatokban is ez a maszkos játék, ez rendszerint megjelent, hogy még nem is tudom, hogy pontosan hogy néz ki, csak a maszkját ismerem, és majd akkor egyszer valamikor leveti, és az udvarlásoknak is a része volt hosszú ideig. Vannak speciális olyan alakok, akik mindig jelen vannak a velencei karneválon. Ilyen például maga a pestis doktor. Ugye a pestis doktornak hívjuk magát ezt a csőrös állarcot, de igazából a pestis doktor figurája is megjelenik. Az 1630-as években járta a francia orvos Charles de Lorme a várost, hosszú, nyakig begombolt köpenye volt, volt egy orvosi sapkája, ez a csőrös állarca, a kezében pálca, hogy még így se kelljen a beteghez érni, és a csőrben egyébként mindenféle gyógynövény volt, tehát nem csak egyszerűen azért, hogy ne menjen túlságosan közel, ne hajoljon túlságosan közel a betegekhez, hanem úgy gondolta, hogy a fertőzést akkor tudja megelőzni, hogyha gyógynövényeket tesz, és a gyógynövények megszűrik a levegőt, úgyhogy ez a viselet vált divattá, és nagyon sokan pestis doktornak öltöztek a későbbi karneválok idején is. Van egy úgynevezett knaga maszk, olyan férfiak szokták viselni a karneválon, akik nőnek öltöztek, úgyhogy nagyon régi ez a történet. A gnagák egy picit malacszerű macskaállarcot is viselhetnek, és a gnaószóból ered egyébként ez a név, ez macskanyávogást jelent, és a vékonyított, vékony hangra utal. Nagyon gyakori volt az is, hogy ezek a gnagamaszkos férfiak, ezek a malacmaszkos férfiak kismacskát vittek magukkal, és az mindig elkezdett nyávogni, mert hogy ugye a gnaó is ezt jelenti, és ők magukat is gnagának hívták. Van egy olyan állarc, amit dominónak hívnak, ez az egész arcot takarja, és nincs szájhasítéka. Ennek az az eredménye, hogy amikor beszél valaki, akkor még a hangja is elváltozik, tehát teljesen megváltozhat az, hogy most ki is van mögötte, még a hangjáról sem lehet felismerni. Egyébként azért dominó, mert ugye a Benedicamus dominó misezáró magasztaljuk az urat mondatról kapta a nevét, mert hogy amikor a papírétekből valakit meg akartak tréfálni, akkor használták ezt a maszkot, és hát arra is ügyeltek, hogy a hangját se ismerje fel. Ez volt persze az eredetileg, aztán nyilván idővel ez változott. Klasszikus a velencei karneváli figurák közül ugye Casanova figurája, hiszen a nagy csábítót, a nagy hódítót mindig nagyon sokan választják, és próbálják utánozni, hát legalábbis az öltözetét tekintve. A Magnifico e Cortignana, a fontos ember és a kurtizán, ezek páros jelmezek voltak, és a mai napig jelen vannak Velencében. Ugye a nemesen született gazdag, idős férfi, a fontos férfi és a szeretője, mert hogy a szerető szintén fontos, úgyhogy az ő életüket a kormányzat egyébként Velencében rengeteg rendelettel próbálta szabályozni, mert hogy ez tényleg gyakori volt akkoriban. Időnként még azt is meghatározták, hogyha valami nemes ember vagy fontos ember kurtizánnal jár, akkor mit viselhetnek. Vannak betiltott ruhadarabok is, hogy mit nem viselhetnek, de hát persze Velence mindig is szabad város, szabad állam volt, és azonnal divat lett a nemes hölgyek körében valami ruhadarab, hogyha azt betiltották, pontosan azért, mert szerették volna, hogyha nem viselhetik, és nem utalnak erre a furcsa kapcsolatra ezzel. Úgyhogy a karnevál idején még inkább gyakori volt az, hogy még be is öltöztek, és még külön karikírozták ezt a furcsa szituációt az emberek, és hát a mai napig a karneválon rengeteg ilyen figurával találkozhatunk. Szinte mindenhol jelen van az ördög, ugye a karnevál mámoros életörömének szimbóluma, ez a topzódás, a végtelen kévágy, és hát ugye a bábosok, kötéltáncosok, zsonglőrök, ezek mind-mind ott voltak Velencében, és ott vannak ma is. Ami még érdekes, hogy voltak nagyon furcsa versenyek. Például a Szent Márk téren tartottak bikaviadalokat, és hát ugye fejeztek le ökröket is, elég kegyetlen mulatságok voltak, ezek szerencsére ma már nincsenek. Aztán libafogó versenyt rendeztek nagyon sokszor, 60 libát eleresztettek, és 5-en jelentkeztettek, és aki legalább 2 libát el tudott kapni, és a leggyorsabb volt, az hazavihette azt a 2 libát. Aztán volt egy olyan alkalom, amikor 200-300 libát is kiengedtek, és az egész tömegből mindenki próbálkozhatott elkapni a libákat. Aztán volt macska öklelő verseny is, ez is kegyetlen mulatság, szerencsére ilyenek már nincsenek. Fura az, hogy a kaszinók mennyire népszerűek voltak, a dózsék pedig szerettek kaszinózni, ugye a Dandoló család leszármazottja Marco Dandoló dózse még a palotájában is berendezett egy kaszinót, úgyhogy az 1600-as évek elején itt nyugodtan lehetett kaszinózni, és az arisztokraták hozták is a pénzüket, a magánvagyonukat, tehát tudott valamit ez a dózse is. Nagyon érdekes páros jelmez, a vőlegény és a menyasszony, a házasok jelmeze, ez páros jelmez volt, és azért érdekes, mert a karnevál idején, hogyha valakinek titkos kapcsolata volt, akkor gyakran felvettek ilyen jelmezeket, és akkor 2-3 napot is együtt tölthettek a tiltott szerelem emberei, a tiltott szerelem asszonya és férfia, és nyugodtan felvállalhatták egymást, mert hogy úgyse tudta senki, hogy valójában ki van az állarcok, a maszkok mögött. Érdekes még az úgynevezett pokróc maszk. Ez egy egyszerű maszk, igazából azok viselték, akiknek nem volt lehetőségük, kedvük, erejük valami komolyabbat felvenni. Ez egy nagy takaró, a fej tetején összefogták ezt a takarót, nem volt mint egy hatalmas nagy óriás maszk, de valójában, mintha a fejébe is kabátot húzott volna, úgyhogy egy egyszerű és durva jelmez volt, igazából csak arra szolgált, hogy egyrészt ne tűnjön ki az illető a forgatagból azzal, hogy neki nincs maszkja vagy állarca, másrészt pedig az egész test és a fej álcázását is megoldotta, és megmaradhatott az intimitás. Úgyhogy az biztos, hogy Velencében a mai napig rengetegféle fajta maszkkal, maszkossal, karneváli emberrel találkozhatunk, már csak azért is izgalmas élmény egy itteni kirándulás. Hölgyeim és uraim, önök Kis Robert Richárdot, a szerkesztő műsorvezetőt hallották, mi kirándultunk Velencében, remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd, további kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!